Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók, mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Péter tündetestvérünk imádkozik.
Mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged hatalmadért. Köszönjük neked, Uram, az elmúlt hetet, annak minden áldását, minden csodáját, őrzését és munkáját. Uram, köszönöm neked társakat, akikkel megajándékozol bennünket. Köszönöm neked a vezetést, amivel előttünk jársz. Köszönöm neked mindazt, amiben részesítesz bennünk. Köszönöm a családot, a testvért, és köszönöm neked, Uram, a gyülekezetünket, az, hogy együtt egy hatalmas családnak érezhetjük magunkat. Jöjj közénk, áldj meg bennünket, te formálj bennünket még szorosabb egységé, és engedd meg, Uram, hogy nyitott legyen a szívünk a te igéd befogadására és hallására. Így jöjj, és tegy ezt ki ránk szent lelkedet. Ámen.
231-es számú dicséretünket énekeljük, könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének. Első verset énekeljük fennállva, 231-es dicséret. A 25. Zsoltár első és második versét énekeljük. 25. Zsoltár első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem.
Thank you.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten ígéjét olvasom a 24. Zsoltár 3., 4., 5. és 6. verseiből, amely így szól. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Amen. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, befogadását, megtartását, gyertek és fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, szerető, irgalmas Istenünk, neked köszönjük az elmúlt hetet valóban. Légy érte áldott, minden ajándékodért, minden győzelmedért, minden segítségedért, óvó, védő szeretetedért. Köszönjük azt is, ahol eshetett az eső. Urunk, Istenünk, hozzád jövünk, ma is a te nagy irgalmadért. Könyörülj rajtunk a te népeden. Könyörülj rajtunk, vedd el vétkeinket, adj nekünk tiszta szívet, hogy tiszta szívvel álljunk előtte, tiszta kezeket emelve imádkozzunk hozzád. Fogadjuk be ígédet, és legyünk ígédnek valóságosan megtartói. Kérünk, legyél így velünk. Cselekedj hatalmasan most is a mi szívünkben és a mi lelkünkben. És mi pedig hadd lehessünk valóban hálás gyermekeid. Amen. Az ige hallgatására készülve a 225-ös számú dicséretnek az első versét énekeljük. 225-ös dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Ne legyen az ellenségnek. Ő ismerte az igét. Tudta, hogy amikor Izrael népét elvitték Babilóniába, fogságba, akkor Jeremiás proféta írt egy levelet nekik, és azt írta nekik. Annak a városnak a jólétén munkálkodjatok, dolgozzatok, ahova kerültetek, mert annak a városnak a jóléte a ti jólétetek. Majd felolvasott ige alapján egy kicsit a munka világáról kell beszéljünk. Mondhatjátok, hát végre vasárnapra, végre nem kell dolgozni, most is a munka, nem tehetek róla. Igen. Pál, amikor végre ezt a levelét, Timóteusnak, akire rábízott gyülekezetet vagy gyülekezeteket, hogy azoknak a vezetője, lelkipásztora, a korabeli szóhasználata püspöke legyen, akkor írja a levelében azt, hogy mely rétegeivel a gyülekezetnek kell külön nagyobb odafigyeléssel törődjön. És ír fél oldalt az özvegyekről, nyilván akkor is nagyon sokan voltak, ír azokról, hogy a gyülekezet előnyelvossága, a presbitérium hogyan és miként legyen, és ezek után írja ezt a két mondatot a szolgákkal, még pontosabban mondva a rabszolgákkal kapcsolatosan, hogy ők hogyan viszonyuljanak a munkájukkal, az ő uraikhoz, úgy tetszik, a gazdáikhoz, tulajdonosaikhoz, majd szemmai kifejezést akarok mondani, a főnökükhöz. Hát ez az ige jutott nekünk így mára, hogy hogyan is végzel a munkámat tekintettel a főnökömre. Rabszolgaság. Ugye már általános iskolás korban tanulunk róla, minimum felső tagozatban, ugye jól tudom? Egyiptom piramisépítés voltak rabszolgák, rémlik, felső tagozat, megvan? De az egész ókorra jellemző, igen, a bólogatás a görög kultúrára is, a római kultúrára is, vannak számok, hogy miszerint mennyi rabszolga volt akár a római birodalomban, vagy Rómában, akár a birodalom fővárosában, ebben a korban, 200 és 500 ezer közé teszik a rabszolgák számát, hihetetlen rengeteg. Sok rosszat is tudunk róla, de mégis azt kell mondani, hogy abban a korban a társadalom így működött. És a társadalmi rendnek a része volt a rabszolgaság. És nyilván ebben benne voltak a legegyszerűbb kétkezi munkások, akik tényleg való földeken, vagy bányában, vagy ki tudja, hol dolgoztak, és benne voltak akár, akiket mondanám, hogy értelmiségéknek is neveznénk, akik akár tanítottak, vagy hivatalt vezettek. De őnekik volt gazdájuk, ők valakiknek a tulajdonai voltak, akik valahogyan bántak velük. Rosszul, vagy jól, valahogy bántak velük, minden esetre ők mondhatni piacot megvásárolt, tulajdonai, úgy tanultuk annak idején, hogy beszélős szerszámai voltak annak az embernek. Na ezzel mondhatnánk azt, hogy hát akkor ez majd nekünk nem aktuális. Ráadásul ez egy nagyon érzékeny és törékeny rendszer volt, hiszen tudjuk hány rabszolgalázadás is volt, felkelés volt, akármi volt. Igen, akkor ma ez nekünk talán nem aktuális. Így talán nem. De abban igen, hogy ma is a munka világában is, de az iskolában is úgy vagyunk, hogy van főnök és van beosztott. Ugye az iskolában az osztály főnöke, az osztályfőnök, munkahelyett osztály vezető, vagy nagy főnök, brigádvezető, cégvezető, vezérigazgató, akármilyen címek, rangok, bármi. És a többiek pedig alatta, vagy alattuk, bármilyen kialakult rangsor szerint. Van főnök, és van beosztott. Nem tulajdonos, ma már nem, másképp működik. De így nézve a rendszer, hogy valami fajta alá fölé rendeltségben vezetői, illetőleg szolgálói, szolgálati pozícióban vagyunk estében. Hogy hol értettem meg ezt igazán, ez nagyon érdekes volt. A Dunaujvárosi Kórházban vezetett egy nőtestvérünk a gyülekezetből betegekhez, és ez a hölgy ez ott volt ápoló a kórházban. És mentünk a folyosón, és jöttek szembe, fejük köpenyesek, és köszönjük, szervusz Kati, szervusz Marzsi, szervusz Jócsi. Jön a doktornő, mondta, nagy lélektűvel. És ott raktam össze, hogy ja, ezt a Marzsit, meg a Jócsit, meg a Katit nem ismertem, fogalmam sem volt, hogy kik. De a doktornőt igen, hiszen ő egy gyülekezet tagja volt, én eskedtem, később kereszteltem a gyerekünket, és mégis ebből a munkahelyi alá fölé rendelt rangsorban, ő nem is szervusz doktornő volt, végképp nem szervusz, tudtam, mindegy a keresztneve, jó napot doktornő. Hogy jó eleve, így működik, így működött. És akkor meg is érkeztem ide, hogy abban, ahol én vagyok a munkámban, a társadalmi felosztásban, abban a szerepben én hogyan viszonylok a főnökeimhez, vagy főnökömhez, és ez hogyan látszik meg az én munkám, amit végzek. Mielőtt azonban ezt tisztáznánk, van egy még fontosabb. Lássuk magunk előtt Jézus Krisztus, az ő keresztjén és az ő föltámadásán. Ugyanis mindannyiunkért egyformán halt meg. Mindannyiunkért, a legnagyobb főnökért is, és a legkisebb szolgálattevő emberért is, ugyanazt az egy életét áldozta oda, kínhalálra, kereszthalálra, és mindannyiunkért ugyanúgy támasztotta őt fel Isten, hogy aki hisz ő benne, azt bevigye a mennyek országába, sőt, már itt és most egy megvigasztalt és reménységgel teli egy gyümölcsöző életet élhessen. Vagyis, Isten előtt teljesen minden gyalogsorban hol vagyok, mindannyian egyetérünk, ugyanazt az egyet, Krisztus kereszt halálát és föltámadását. Innen kezdve az alá és fölé rendeltség, és ezért nem csinált forradalmat, úgymond a kereszténység sem, már másodlagos, ahogy tetszik, mellékes. Nem ez a lényeg. A lényeg, hogy Jézus Krisztusban megvan ez az egy, hogy üdvösséget, örök életet nyertem, a bűnbocsánat és a kegyelem által, vagy sem. Itt van a lényeg. És akkor mai világváltozó, nincs hát különbség szolga és szabad között, rabszolga és szabad, főnök és beosztott között Krisztus előtt. Nincs különbség köztünk így a gyülekezetben. Ha valaki köztünk portás, vagy vezérigazgató, ugyanazt az egyet éri, Krisztus meghalt értünk. Vizi történelmi kitérő, amikor a presbitériumok annak idején létrejöttek, egy nagyon izgalmas világ kezdődött el az egyházban, hiszen gondoljunk bele, a középkori katolikus egyházban többnyire a pápa, illetőleg a papság döntött az egyházban minden fontos kérdésről. És jött a reformáció, és látták ennek a rendszernek a sok-sok hibáját, megértették az igéből, hogy presbitériumokat, vének tanácsát kell fölállítani a gyülekezetekben, és ott egymás mellett ültek az emberek, és mindenkinek egyet ért a szavazata, függetlenül attól, hány volt a földje volt, volt-e földje egyáltalán, vagy hogy más foglalatossága volt, valami iparos volt, vagy akár bármi más. És mindenki egyet. Igénk kétfajta főnökről beszél ebben a világban. Azt mondja, az egyik az, akinek a szolgái, rabszolgái, ige alatt görnyednek, tehát megterheltek, mert a tulajdonosuk viselkedése miatt nehéz a sorsuk, és a másik, akiknek meg hívő uraik vannak. Az első esetben azt mondja nekik Pál, hogy méltassák az ő uraikat teljes tiszteletre, mondhatni bánásmódjuk ellenére is, míg a másikat meg azt mondja, hogy ne becsüldjék le a hívő gazdájukat, vagy főnöküket, azért, mert ők úgymond testvérek a gyülekezetben, és hát itt mi egyet élünk. Egy asztalnál ülünk, egy helyről vacsorázunk. Az elsőnél azt mondja, hogy ne tekintsenek rájuk tiszteletlenül, sőt, inkább teljes tisztelettel, hogy nehogy ő miattuk károlják az egyházat és a Krisztushoz szóló tanítást. A másodiknál azt mondja, hogy amiatt, hogy hívő, testvéred, a te főnököd, amiatt te még inkább tisztelettel, buzgalommal, vagy szeretettel szolgáld őt, mert hogy a testvéred ő, mondhatni, annál szívesebben szolgált, mert ő is az Isten által szeretett, és a jó cselekvésre elhívott testvér. Mit mond? Azt mondja Pál, te nem mondhatod azt, hogy jaj, hát nekem egy hitetlen rossz főnököm van. Nem érdemli meg, hogy én alapos és tisztességes munkát végeztek. Kivágok szedni kukoricát. És azt mondja, te nem mondhatod azt, ja, hát neked hívő főnököd van, akkor te egy kicsivel többet megengedhetsz magadnak, mert veled szemben majd elnéző lesz, neked nem kell olyan szépen rendben dolgozni. Vagyis akár nem vagy a tévedésből is kiváltja, hogy kukoricát nem szállni, belefér, mert úgyis megbocsát a főnök. És akkor mindegy, mert a munkavilágában vagyunk, a tanulás világában vagyunk, a társadalmi berendezkedésben hol vagyunk, ebben mindegyünk van valamilyen főnöke. Egy számít. Én, Jézus Krisztus gyermekeként, a felettesemnek, még a munkámban is tisztelettel tartozom. Méghozzá teljes tisztelettel. Ha hitetem a főnököm azért, hogy ő nem mondhassa azt a rossz munkám láttán, hogy na ilyenek a keresztények, na hát akkor mire van nagyobb, mire van büszkék, mert miről beszélnek ők? Ugyan már. Semmivel se különbök, sőt még rosszabbak, ugye? Vizetődik rám a baptizmus. Ha pedig hívő az én főnököm, akkor meg annál inkább, annál szívesebben kell az én tökéletességre való igyekezetemet a munkában is megmutatni. Mert az egyik esetben bizonságtétel a hitetlen főnök előtt is, hogy én, ő akármit bánt is vele, én tisztességgel dolgozom, hátha ez számára is megindító lehet akár Isten felé. A másik esetben pedig a munkánkkal együtt dicsérjük az Istent, mert a munkám is az Isten dicséretének a része. Hogyan viszonyuljak hát a munkámban bármely felettesemhez? Hisz mindjárt a felettesem. Mint akik a megfeszített és föltámadt Krisztus szolgáljuk, még a munkámban is. Amen. 249. számú dicséretnek a negyedik versével tudjuk válaszolni Isten igényére. 249. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Nem lesz. Áldott, mert az Úr megáldja minden munkámat. Áldjon a lőtben az Úr meg. Úr Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük, hogy Te mindenkért meghaltál és föltámadtál. Köszönjük szépen, hogy mindannyiunknak bűnbocsánatot, megigazulást és örök életet hoztál. Köszönjük, hogy mindjárt elküldted a Te szent lelkedet, hogy értsünk Téged, értsük igédet, és hogy végigvezethess bennünket az élet útján egészen a hozzád való megérkezésig. Köszönjük, hogy így megajándékozott gyermekeinket, megajándékozott bennünket, felnőtteket, vagy éppen a legidősebbeket is, akár a betegeket. Köszönjük, hogy Te vigasztal az özvegyet, gyászolod, Te emelsz föl, elesetted, segítesz meg mindannyiunkat. Köszönjük az elmúlt hetek táborok minden áldását, ajándékát és győzelmét. Köszönjük szépen! Hozzád jövünk kérésünkkel is. Hadd legyünk az igének valóban megtartani, akkor is, ha néha nehéz, akkor is, ha néha vonakodnánk, könyörülj ebben rajtunk. Hadd legyen minden munkánk valóban a tőlünk telhető tökéletességgel elvégzett munka a Te dicsőségedre. És Istenünk, kérünk gyászolóinkért, vigasztald őket, betegeinkért, gyógyítsd őket, kicsinyekért és nagyokért, gondokkal küzdőket, mindnyájukat Te segíts meg. És könyörgünk esetért, irgalmas Istenünk, elképesztő nagy szárassággal szenvedünk. Neked van a hatalmat fel őket hozni, megnyitni az ég csatornáit és megáztatni az egész Kárpát-medencét és Európát. Könyörülj rajtunk, kérünk. És békét is teremtelj ki, annyi háborúság van a világban. Könyörülj. Hadd lehessen félretenni mindenféle hatalmi érdekeket, és szülessen béke itt is, ott is, ahott is. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy figyelsz ránk, hallgatsz ránk. Bánj velünk a Te irgalmat kellene szerint mindenkor, és mi hadd dicsérjünk, áldjunk magasztaljuk Téged szintelen. Ámen. Egy perc csöndben kis orgonaszó alatt, ami a szívünkön van imádság, mondjuk el Úrunknak.
Gyertek bátran, gyertek ki, igen, ahogy szoktunk. Nincs itt mindenki, 25-en voltunk, az volt a maximális létszámunk. Balatonfüreden van református egyházunknak egy, mondanám így, egy villája, a Kalajókai villa mellett, amit pár évvel ezelőtt, az elmúlt években gyönyörűen felújítottak teljesen korszerűre, és az idén ott töltöttük ezt a péntek szombat vasárnapot, és nyilván szeretnének néhányan pár szót szólni, hogy milyen is volt.
Áldás bűnkességet! Hát a témánk az imádság volt, és erről szeretnék egy pár szót mondani. Én egy picit izgultam, hogy ez a téma, ez hogyan fog engem érinteni, mert nyilván így közösség előtt nehéz megnyilatkozni, és nagyon szépen végigvezettek minket ezen a három napon, úgyhogy tulajdonképpen bennem feloldódott egy gát. Azt éreztem, hogy képes vagyok megnyílni akár közösségben is, és akár, tehát szépen így finoman voltunk végig vezetve egyénileg, aztán párosával, négyesével, és akkor végül a közösség előtt, hogy hogyan szólhatunk Istenhez, hogy nem kell ezt olyan merev keretek közt elképzelni, ahogy a fejünkben van, hanem saját szavainkkal és nyílt szívvel szólhatunk bármikor, és ez bennem nagyon-nagyon jó érzésekkel, nagyon jó érzéseket vittem haza, és olyan élményekben volt részem, amiben előtte nem igazán tudtam a férjemmel együtt imádkozni, és ez fantasztikus érzés volt. Köszönöm, hogy ott lehettem.
Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az imádság éve van most 2026-ban, és sokunk számára ez egy nehéz feladat volt, amikor elkezdtük ezt a kezdeményezést, hogy az Isten tiszteletek előtt esetleg imádkozzunk, hogy jöjjünk ki ide az Úr asztalához, és mondjunk el egy rövid imádságot. És nagyon jó volt, hogy most ezen a családi hétvégén erről beszélgettünk, mert ahogy Viki is említette, beszélgettünk arról, hogy mi magunk hol szoktunk imádkozni, hogy milyen szokásaink vannak, hogy hogyan imádkozunk, és kiderült az, hogy mindannyian másképp imádkozunk, és hogy ez nem mindig egy közösségi élmény, hanem valamikor csak egy egyéni dolog, és hogy meg kell tudnunk azt valósítani, hogy hogyan tudunk akár magunkért, akár a közösségért is imádkozni. És ugye tanultunk arról is, hogy milyen fajta imádságok vannak, és nagyon érdekes volt, hogy a különböző imádságtípusokhoz mindegyikhez tudtunk megfogalmazni egy-egy mondatot, és gondoltunk az itthon maradottakra is, és értük is imádkoztunk, illetve a táborban résztvevőkért majd a következő héten, ugye, amikor mentek. Tehát nagyon nagy élmény volt az, hogy az imádságról így együtt tudtunk gondolkozni, és ahogy Viki is mondta, szerintem ez segíteni fog mindannyiunkat abban, hogy a jövőben, amikor ez megér bennünk, akkor könnyebben tudjunk kiállni ide az Úr asztalához, és segít imádkozni a közösségért és a gyülekezetünkért, és ez nagyon, ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mint a családi hétvége kapcsán. Köszönjük!
Én hálás voltam azért, hogy bizonyságot tudtam tenni arról, hogy az imádság meghallgatásra talál. És annyira jó volt megosztani a testvérekkel, gyülekezett tagjával, akik ott voltak, hogy amikor közösen együtt imádkozunk, és meghallgatásra talál az imádságunk, és megvalósulnak a kéréseink, ez egy csodával ér fel. És ilyen csodáért tudtunk együtt azért is imádkozni, amit kértek a gyülekezetben a testvérek. Tehát, hogy megnyíltunk egymás előtt annyira, hogy tudtunk olyan belső kívánságokat is elmondani ott közösen egymásnak, amiért tudtunk közösen imádkozni. És ezért imádkozunk a mai napig is, és nem felejti el senki, hogy imádkozunk a közös kérésekért. És hogy ezt csodaként tudtuk megélni, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ott lehettem, és ennek részese lehettem. Köszönöm.
Még valaki?
Valóban így volt, nagyon jó hangot, nagyon légkörű volt, és nagyon örülök, hogy voltunk. A magam bizonyságtétele ebben, hogy a nehéz szívén tudom, hogy ilyen kevesen vagyunk, tavaly előtt többen voltunk, hogy most mi lesz ezzel a táborral, jó lesz, nem lesz, hogyan? Hát szerintem nagyon megáldott és megajándékozott bennünket Isten. Úgyhogy először is köszönöm szépen, hogy jöttetek. Köszönöm szépen, hogy akik itt hamaradtak, helytálltak múlt vasárnap, hiszen akkor is majdnem 30-an voltatok, hallottam, és sikerült nagyon áldott szép Isten tiszteleten lennetek. Úgyhogy csodálatos dolog ez, hogy még ha úgymond külön vagyunk is, és együtt vagyunk Isten színe előtt. Köszönöm. Köszönöm akkor a beszámolótokat. És akkor következik az Erzsébet tábor beszámolója. Akkor az erzsébetesek, gyertek!
Vannak, akik egyik táborból a másikba mentek.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Aki nem ismerne, Németh Ildikó vagyok az intézményeknek a lelkésze szeptember óta, és nagyon örülök, hogy tényleg itt ebben a gyülekezetben hálát adhatunk azért, amit mi a múlt héten kaptunk, ugyanis Zánkán az Erzsébet táborban tölthettük az előző hetünket Isten kegyelméből. Ilyenkor ezen a héten csak egyházi iskolákból érkezők vannak ebben a hatalmas 3000 gyereket befogadni képes táborban. Úgyhogy ezért is választottuk a hittantáborunk helyszínéről kifejezetten ezt az időpontot és helyet. Úgy szeretnék egy kicsit beszámolni, hogy a hálánkról szeretnék beszélni, hogy ki mindenkinek vagyunk hálásak. Elsősorban Istennek. Rengeteg lelki ajándékot kaptunk. Még most szedegetjük össze szerintem a legtöbben magunkban, hogy mi mindent tanulhattunk és kaphattunk Istentől. A gondviselésért, mert azért egy ekkora táborban, ahol tényleg egy hadsereghez hasonló fegyelmezettséggel kell részt venni a programokon, tényleg az Úristen nagyon gondot viselt rólunk. Aztán, amit én még fölírtam, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, én személy szerint Istennek, a békességért. Ugyanis nagyon különbözőek vagyunk korban, nemben, szokásainkban, míg mi a négy kísérő is, hogyha tényleg, ahogy így magunkra néztünk, tényleg az volt igazán egyedül közös bennünk, hogy nagyon-nagyon szeretjük Jézus Krisztus. De azon túl négy teljesen különböző ember vagyunk, és megkaptuk azt a lelki ajándékot Istentől, hogy a különbözőségekben ajándékot láttunk. Azt láttuk meg, hogy nagyon-nagyon jó, hogy különböző embereket hozott össze az Úristen, mert más tudott adni ennek a tábornak a gyerekeknek, Barbara, Fruzsi, Tündi és én. A következő, akiknek szintén hálásak vagyunk, maga az Erzsébet tábor alapítvány, ugyanis a hittan táboroknál nagyon fontos, hogy anyagi lehetőségektől függetlenül lehessen táboroztatni gyerekeket. És ezt mindig igyekszik minden gyülekezet így megoldani, viszont itt az Erzsébet tábor leveszi rólunk ezt a terhet. Ezek a gyerekek úgy táborozhattak teljesen ingyenesen, hogy nem a gyülekezet viselte ennek az anyagi terhét. De tényleg hálásak vagyunk az Erzsébet tábornak az összes olyan dologért, amit helyettünk megoldottak, az étkezések lebonyolítását, rengeteg programot adtak, az egészségügyi szolgáltatásokért, amit azért többször is igénybe vettünk. A harmadik, Ezért a gyülekezetért vagyunk nagyon hálásak Istennek, akik között most hálát adhatunk neki. Ez a gyülekezet adta ugyanis három kísérőnket, akikért én személy szerint is nagyon hálás vagyok, és remélem, hogy ez a gyülekezet is nagyon hálás. Mert a jövő generációjáról, a jövő generációjáért szolgálnak. Ha a jövő generációt nem szeretjük be a templomba, a templomajtókat be lehet csukni. Úgyhogy én személy szerint is nagyon-nagyon köszönöm nekik a szolgálatukat, és remélem, hogy tőletek is meg fogják majd kapni azt a szeretetet és támogatást, amit tényleg nagyon-nagyon megérdemelnek. Hálás vagyok a háttérben imádkozókért, mert ilyenről is hallottam, hogy azért voltak, akik imádságban hordoztak minket, valamint az anyagi támogatásért, mert azért tényleg mindenben részünk volt ott a táborban, de azért a gyerekek a rengeteg program miatt azért esténként megéheztek, és a gyülekezet szeretetéből tényleg tudtunk nekik ételt adni az esti órákban, és nem éheztek. Negyedikként írtam föl, hogy én hálás vagyok még a gyerekeknek, és az őket útnak indító családoknak. Mert tényleg nagyon szépen együttműködtek. Igazából szépé tették számunkra is ezt a hetet. Nem munkaként éltük meg, hanem tényleg én a férjemnek szegényként már unta, csak dőlt belőlem a szó, hogy milyen csodálatos volt. És aztán így tényleg úgy azon kaptam magam, hogy jó, most már hagyjam abba, mert ő nincs ebben a rendületben, mint én, és neki ez lehet már fárasztó. Szóval nagyon szépen köszönöm a gyerekeknek az együttműködésüket, a szeretetüket, és a családoknak is támogatásukat. Mert bármivel azért ott néha volt kommunikáció közben is, hogy partnerek voltatok, és tudtunk egyeztetni. És még röviden, de azért egy szintén nagyon fontos dologról még hadd mondjak pár szót. Hittantábor lévén minden napra volt igei tartalom is. És hát mivel a hitre nevelés legfontosabb szintere a család, hogy tudjatok esetleg erről otthon is majd beszélni a gyerekekkel, csak röviden ezt szeretném azért mondani, hogy mik voltak a témáink. A hittantábor címe a szupermágnes volt, és hát igazából azt szerettük volna, és reméljük, hogy sikerült is valamennyire bemutatni a gyerekeknek, hogy Jézusnak micsoda vonzó ereje volt már akkor is, 2000 évvel ezelőtt is, és hogy ez a vonzás azóta is megvan. És így beszéltünk először Péter elhívása kapcsán, hogy Péter mennyire nem tudott ellenállni Jézus vonzásának, pedig neki családja volt, de a családját hátra hagyva tanítványává lett Jézusnak. Aztán beszéltünk arról, amikor egy beteg embernek a barátai a tetőt megmondották, csak hogy Jézus közelébe vigyék a barátját, majd a kapernaumi századosról, aki római százados lévén egy teljesen más kultúrkörből, gondolkodás világból jött, és annyira bevonzotta Jézus, egyszerűen azt mondta rá Jézus, hogy ekkora hitet még a választott nép közös sem talált. És aztán végül arról beszéltünk, hogy Jézus a gyerekeket is magához vonzza, és ehhez kapcsolódik az az énekünk, amit szeretném most elénekelni itt, hogy egy kicsit úgy megérezzétek a táborunknak a légkörét. Engedj Jézushoz menni. Lesz hozzá egy kis kíséretünk, mert azért nem vagyunk annyira bátrak. Telefonomat keresem. Igen, és én több lapot is másoltam, hogyha esetleg szülők is szívesen bekapcsolnának, mert egyetlen versszak igazából ez az ének, hogyha én is kaphatok egyet, Fúzsi, köszönöm. Tehát igazából a szövege annyi csak, hogy engedj Jézushoz menni, ő benne bízni, és tudni, hogy nem hagy el. Látod, ő az, ki engem oly boldoggá tett, és ezt nem felejthetem el. Tehát nem egy hosszú szövegű ének, de ezt többször el fogjuk majd énekelni, és hogyha esetleg aki szeretné velünk énekelni, hogyha kicsit nyújtja a kezét, akkor Fruzsi visz oda lapot. És még elindítjuk az éneket, csak annyit szeretnék hozzátenni üzenetként, mert azért is választottuk ezt az éneket, mert ugye Jézus azt mondta, amikor a gyerekeket vitték oda hozzá az édesanyját, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. És ezt szeretném most bennetek megerősíteni, engedjétek a gyermekeket Jézushoz menni. Nem hallgatjuk meg, ez volt a másik énekünk még, vagy az egyik a négy közül. Nagyon szépen köszönjük, és akkor nem tudom, ha esetleg más is szeretne mondani bármit, akkor jó. Akkor nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen ezt a beszámolót is. Természetesen mi is sokat énekeltünk a családi hétvégén, és volt egy ének, amit mi is tanultunk, új éneket, ez egyetlen só, és akkor ezt meg nagyon könnyű, hogy zeng hallelujját az Úrnak. Szerintem ezt nem kell fénymásolni. Akik ott voltunk, elénekeljük egyszer, és utána kétszer-háromszor. Csak ezzel az egy verszakkal együtt.
Zeng, halleluja az Úrnak! Zeng, halleluja!
annyi az ének. Jó, kétszer-háromszor énekeljük el, jól. Zeng hallelujára az Úrra. Úgy látom, a jókedvű éneklés mind a két tábort és csapatot végig kísérte, és ez nagyszerű. A hirdetéseket mondom. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, adományotok úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Köszönjük a Persejbe, vagy akár a terminálon leadott adományokat. Alkalmaink vasárnap délelőtt istentisztelet szokás szerint 10 órakor itt a templomban, holnap pedig hétfőn este 7 órakor presbiteri gyűlést tartunk, szeretettel várom presbiter testvéreket. Van egy elhunytunk szomorú szívvel hirdetem, elhunyt Kirsnál Gyula András, zebegényi születésű testvérünk. Az ő temetés istentisztelete 2026. július 21-én lesz, 18 órakor a művelődési házban. Isten nagyon vigasztalást a gyászoló családnak. Szeretettel biztatok még bárkit az iratterjesztés megtekintésére, vagy akár vásárlásra is, hisz sok szép kiadványunk van. Isten tiszteltünk záró éneke, a 759-es számú dicséret lesz, annak mind a három versét énekeljük, a 759-es dicséret így kezdődik, új szövetséget elfogadom. És Isten tisztelet befejezéseképpen pedig a szózatot fogadja nekem. Isten nagyon békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet mindannyiunknak. Szolgáljatok egymásnak szeretetben. Amen. Isten velünk viszontlátásra.